Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet nyári vasárnapunk reggelén. Isten igéjével, életre szóló ige ez is, egész nyarunkra is vigyük magunkkal. Így szól az Úr, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Amen. Isten igéjét ma Sámuel első könyve, 9. fejezetéből olvasom, válogatott versekből a gyülekezetnek, amelyet helyünket elfoglalva hallgassunk meg. Sámuel első könyve 9. részében így hangzik hozzánk Isten üzenete. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek Kis volt a neve. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Egyszer elvesztek Kisnek, Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak: Védj magad mellé egy legényt, indulj útnak és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Salisa földjét, de nem találták meg. Majd bejárták Sálim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele levő legénynek: Gyere, menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki: Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá. Talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Akkor ezt mondta Saul a legénynek: Jól beszélsz, gyere, menjünk. Elmentek tehát abba a városba, ahol az Isten embere lakott. Amikor a domboldalon mentek fölfelé a városba, leányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek. Megszólították őket: Itt van-e a látó? Ők pedig így válaszoltak nekik: Igen, éppen itt van, csak siess, mert ma érkezett a városba, hiszen ma áldozati lakomája lesz a népnek az áldozó halmon. Ha bementek a városba, még ott találjátok, mielőtt fölmegy enni az áldozó halomra, mert nem eszik addig a nép, amíg ő meg nem érkezik. Ő áldja meg az áldozatot, és azután esznek a meghívottak. Csak menjetek föl, most ott találjátok. Fölmentek tehát a városba, éppen beérkeztek oda, amikor jött velük szembe kifelé Sámuel, hogy fölmenjen az áldozó halomra. Az Úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt: Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benyámin földjéről. Kent fel őt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az Úr: Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte: Mondd meg nekem, hol van itt a látó háza? Sámuel így felelt Saulnak: Én vagyok a látó. Menj föl előttem az áldozó halomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma 3 napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkodj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben, a tied és egész családodé. Saul azonban így felelt: De hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való, nemzetségem pedig a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között. Miért beszélsz hát így hozzám? Sámuel azonban fogta Sault és a legényét,
bevezette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak. A szakácsnak pedig ezt mondta Sámuel, add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. A szakács elővette a combot, és ami hozzá tartozott, és oda tette Saul elé. Sámuel pedig ezt mondta, itt a félretett rész. Vedd magad elé, és egyél, mert erre az alkalomra tartogattuk neked, amikor meghívtam a népet. És Saul együtt evett azon a napon Sámuellel. Majd lementek az áldozóhalomról a városba, és a háztetőn beszélgetett Sámuel Saullal. De korán fölkeltek, mert amikor hajnalodni kezdett, fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre, kelj föl, el akarlak bocsátani. Saul fölkelt, és ketten Sámuellel együtt kimentek az utcára. És amikor leértek a város végére, ezt mondta Sámuel Saulnak, mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Isten áldása legyen az ige olvasásán, szívünk befogadásán, és kérjük, hogy a magyarázatán is csöndesedjünk el helyünkön ülve, és imádkozzunk. Jöttünk, szerető atyánk, az imádkozás órájára. Jöttünk nyarunk indulójában, szeretnénk előtted kitárni szívünket, rád figyelni, és úgy indulni tovább. Köszönjük neked, hogy dicsőíthetünk téged, aki élő Úr vagy, és aki segítesz nekünk, hogy bele ne vesszünk a mindennapjainkba, mintha csak a földiek lennének a valóságok. Köszönjük, hogy te tudod szent igéddel kitisztítani a szemünket, szívünket, látásunkat, hogy lássunk úgy, ahogy azt te mutatod meg nekünk. Köszönjük, hogy őrzöl bennünket, és a gondviselésed ott volt velünk a legutóbbi napokban, múlt hetünkben is. Köszönjük, hogy tervezhetünk, és kérhetjük a te vezetésedet a terveinkre is. Áld meg, kérünk most a gyülekezetet. Kit-kit a saját helyzetében, vondd magadhoz közel gyászoló testvéreinket, mindkét családot, elárvult szíveket és tétova gondolatokat is, Urunk, a te igét tud meggyógyítani, irányba állítani. Egész életünkkel nagyon szeretnénk nem bolyongani itt ebben a világban, amíg le nem jár az utunk, hanem küldetésben járni, követni téged, Úr Jézus Krisztus, így hadd kérjük most is, nyisd meg a régi igéket a számunkra. Hadd legyen üzeneted, személyes hozzánk szóló, megbátorító vezető, és a te lelked töltse be szívünket úgy, hogy értsük és készek legyünk cselekedni a te igédet. Amen. Fennállva hallgassuk az igét, melynek alapján Isten szent lelke erejét kérve hirdetem az ő üzenetét a gyülekezetnek. Sámuel első könyve 9. részében találjuk, amelyből újraolvasom a 27. utolsó vers befejező szavait. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Foglalja el helyét a gyülekezet. Kedves testvéreim, csodálatos kincs a számunkra a Biblia, mert Isten élő igéi vannak benne. Régi betűk, régi történetek és mai megszólítást kapunk, olyan hatással lehetnek ránk, hogy életünket gyökeresen megváltoztatják. Hányan kapnak a Bibliából olyan üzenetet, hogy ennek nyomán másként mennek a műtétre holnap, vagy visszavonják a bírósági feljelentést, vagy megbékélt szívvel készülnek a halálra, vagy nem mennek bele olyan kapcsolatba az ige ereje nyomán, amelyről tudják, hogy ez nem Isten szerint való. Azért mondtam el ezeket a bevezető szavakat, mert több nyári vasárnap, ha Isten éltet bennünket, régi történeteket veszünk a Bibliából. Pontosabban úgy készülök, hogy 5 nyári vasárnap Saul Izrael első királya életének eseményein át hallhatjuk Isten hozzánk szóló üzenetét. 3000 éve történt események, és azok az elhangzott igék ma bennünket szólítanak meg. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Ez akkor egy szamarait kereső fiatal emberhez hangzott, most pedig hozzád és hozzám. De mielőtt a történet mélyébe mennénk, egy sokakat érdeklő kérdést érintsünk. Miért kell nekünk Izrael történelmét tanulmányoznunk, amikor magyarok vagyunk? Kérdezte ezt tőlem valaki. Testvéreim, alázattal tudomásul kell vennünk, hogy Isten választása egy népre esett, akiknek az életén át bemutató tanítást kívánt adni a világnak. Az Ószövetség idején, amikor ez a nép engedelmeskedett Istenének, akkor kibontakozott az útja, akkor irigylésre méltó volt, ahogyan az életformájuk alakult. Amikor engedetlenek voltak, akkor szolgaság jött, a környező népek leigázhatták őket. Egyébként Isten megmondta, amikor kiválasztotta őket, hogy nem azért választottalak titeket, mintha minden más népnél különbek lennétek, sem nem azért, mintha a legnagyobbak lennétek. És még sorolja, pontosan benne van a Bibliánkban az ige, amelyet Isten megmondott, hogy alázatban tartsa Izrael népét, hanem tetszett a ti atyátoknak. Ez a választás kettős céllal történt. Az egyik, hogy ebből a népből szülessen majd a megváltó. Az üdv történeti vonal úgy haladt előre, hogy Jézusig, a megváltóig elérkezhessünk. A másik, hogy ez a nép a pogány világ számára a megváltó hírnöke, jeladója legyen. Az első cél az végbe ment. 2000 éve Betlehemben megszületett a világ megváltója. És itt egy pillanatra szintén álljunk meg, zárójelben, de aláhúzva hadd mondjak valamit. Az utóbbi években több olyan könyv jelent meg, újságcikkek, híradások, amelyek Jézus Krisztusról úgy beszélnek, hogy ő nem zsidó származású volt. Még elhangzik az is, hogy Pártusz fejedelem, ős magyar leszármazott lett volna,
Bibliát olvasó és azt komolyan vevő ember ilyen dilettantizmuson megdöbben. Isten igéje nem rege, hanem kijelentés. És miközben nagyon szeretjük a mi magyar népünket, féltő szeretettel, aközben is józanok maradjunk, és Isten világosságára építsünk. Ha azt olvassuk, hogy a zsidók közül született Mária gyermekeként Jézus, akkor az úgy is volt. De Izrael népe a másik küldetését, hogy a messiás hírnöke, jeladója legyen az egész pogány világ számára, nem töltötte be. Elhibázta a küldetését. Az Istentől kapott kiváltságos küldetés helyett a maga útjait választotta és választja ma is. Ma Istennek választott népe a hívők gyülekezete, a lelki Izrael, akik nem származás szerint, bár ebben vannak származás szerint is, Izrael népéből való, mi vagyunk az Isten népe, és ami az Ószövetség idején az Isten népére vonatkozott, az ma üzenet a mai Isten népe a hívők számára. Ezért az Ószövetséget kettős szempontból figyelhetjük. Az egyik, hogy mit tudunk meg az üdv történeti vonal eseményeiből, hogy haladt történelmileg előre a messiás érkezése felé az események sorozata. A másik vonal, mit üzen ma nekünk Isten a régi igéken keresztül. Így figyeljük hát Saul Izrael első királya életét, hogy keressük, mit üzen Isten ma nekünk. Hogyan érvényesek ezek az igék ránk? Egy kedves mozzanatot, mielőtt a történetet nézzük, hadd mondjak még el. Csendes napon szolgáltam, talán említettem is a gyülekezetnek már tavaly előtt. Országos csendes nap volt, sokfelől jöttek emberek, és amikor befejeztem az ige hirdetést, odaállt elém egy asszony, és azt mondta, hogy megvan. Mondom, mi van meg? Maga? Hát ezt már végképp nem értettem, és akkor megmondta a magyarázatot, hogy leánya kazettán ige hirdetést hallgatott, és őt ez bosszantotta. Miért kell mindig azt a kazettát járatni, őt egyébként se érdekli az egész. Ment át a szobán, és éppen erről az igéről szolgáltam én azon a kazettán, hogy most pedig állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. És azt mondta, hogy magában mondta először, hogy azért se állok meg, utána meg a leányának is megmondta, mint aki tréfál vele, hogy na, a kazettán ez hangzik, nem fogok megállni, és ment fölemelt fejjel át a másik szobába. És azt mondta nekem, hogy látja, mégiscsak megálltam. Most már én is hitben élek, csak nem ment ez olyan egyszerűen. És tudja, azért mondtam, hogy megvan, mert most fölismertem, hogy a maga hangja volt azon a kazettán. Egy kis mozzanat abból, hogy a 3000 évvel ezelőtti ige valakinek az életében, még ha hányaveti módon hallgatta is, vagy vette az első helyzetben, elkezdett dolgozni, és elvégezte a munkáját. De térjünk rá a történetre. 3000 évet megyünk vissza az időben. Krisztus előtt 1000 körül vagyunk. Isten népe királyt kíván magának. Ez már nagy gyalázat volt. Környező népeknek királyaik vannak, nekünk is legyenek. Pedig ez a nép olyan elhívást kapott, hogy nekik az Úr a királyuk. És az életformájukban is a profétákon keresztül a fejedelmeket eligazgatta az Isten, és ez a nép egészen másképp élhetett ez alatt az eligazítás alatt. És most
olyanok akarnak lenni, mint a környező népek. Érezzük, hogy micsoda fejreállt helyzet, amikor Isten azt mondta, hogy ők igazodjanak ti hozzátok. Ők irigyeljék meg a ti életformátokat, akkor ez a nép irigyelte meg a környező népek életformáját, Sámuel próféta kétségbe is esik. Uram, vége mindennek. Idáig jutott a nép, nagy baj van. Isten megszólítja, és azt mondja, hogy Sámuel, nem téged utáltak meg, engem utáltak meg, de adj nekik királyt. Majd erről még a következő alkalmakon beszélünk, hogy hogy van ez, hogy Isten a királyuk, vagy földi király. Most legyen elég annyi, hogy Isten mérhetetlen irgalma. Ebben az engedetlen lépésben sem hagyta magára a népet. Ő ad királyt nekik, Sault adja királyul. És itt most arról van szó, hogyan hívta el Sault az első királyt. Figyeljük a történetet, és három üzenetet ragadjunk meg belőle. Benyámin földjén vagyunk, a legkisebb törzs volt Izraelben, Benyámin törzse, az egyik módosabb családban elvesznek, elkóborolnak a szamarak. És az apa felnőtt fiát fölhívja arra, hogy indulj, mert nagy értéket jelentettek a szamarak abban az időben. Egy-egy szamár értéke, ahogy a magyarázók mondják, egy fél autóval fölért a mai időket számítva, indult, magával vitte az egyik szolgát. És bebarangolják nem csak a környéket, hanem sorba olvassuk Efraim földjét, Sálim földjét, mennek tovább Sálisa területére. Északra, keletre, nyugatra, délre szinte bebarangolja Saul azt a területet, amely majd az uralkodása területe lesz. És három nap után azt mondja, kár tovább, mondja a szolgának, hogy menjünk haza. Apám már miattunk aggódik, most már nem is a szamarakat sajnálja. És akkor a szemfüles szolga mondja, várjál csak még. Hát azt hallottam, hogy itt a városban, itt van a látó, a nagy prófét, a Sámuel, az öreg Sámuel. Menjünk már hozzá, hát ha tud valamit a szamarakról mondani nekünk. És Saul rááll, közben Isten Sámuelnek megmondja egy nappal korábban, hogy küldök hozzád Benyámin földjéről egy ifjút, őt választottam királynak, kent föl fejedelmül, megérkeznek a városba, lányok jönnek, kúthoz mennek, vízért kérdezősködnek, menjetek, siessetek, eléritek még az áldozat előtt, és ahogy megtalálják az első férfit, az idős Sámuelt, kiderül, hogy pontosan őt keresik. És akkor már tudja, Sámuel már tudja, amit Saul még nem is sejt, hogy ez a fiatal ember az, akit az Úr őhozzá küldött. Mennek a lakomára, közben Sámuel megmondja nekik, a szamarak felől pedig ne aggódjatok, mert már megkerültek, de ti maradjatok itt, és gyertek a lakomára. Sejteti is Sámuel, hogy Saullal távlati célja van az Istennek, hiszen azt mondja, hogy hát kié az, ami Izraelben van? Most ezért a néhány szamárért aggódnál, mikor a tied és a családodé az egész. És akkor ő alázatosan mondja, hogy az enyém, a miénk, a legkisebb törzs vagyunk, és megvan a lakoma az áldozat után. Saul elé teteti a szakáccsal azt a kiválasztott darabot, amelyik mutatja szintén jelként, hogy itt másról van szó, mint egyszerű megvendégelésről. Szállást kapnak, és reggel Sámuel ébreszti Sault korán, ki jön a szolgájával,
elbocsátja a szolgát, azt mondja, Sámuel, küld előre. Te pedig most állj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszédét. Első üzenet. Isten terveiben jóval előbb megszületik a velem való gondolata, mint azt én felfedezem. Kívülről annyi látszik, bosszúság, elvesztek a szamarak, mehetünk keresni. Eszébe sem jut Saulnak, hogy ennek az útnak egészen más eredménye lesz. Jó nekünk úgy figyelni az életünk eseményeit is. Van a mi olvasatunk, és van az Úr olvasata. Ézsaiás próféta mondja, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Így szól az Úr, és a ti utaitok nem az én utaim. Miért kell vesződni, mondhatja Saul, és mondhatod te is, testvéreim, azoknak a szamaraknak el kellett veszniük. Mindenki, aki meghallja Isten hívását, elhívását, utólag elmondja, hogy most már sok mindent megértek a korábbi eseményekből is, amik történtek az életemben. Az a fiatalasszony itt a fasorban, aki vagy 10 évvel ezelőtt kétségbe esette, jött a szomszéd asszonyával, mert valaki váratlanul úgy halt meg a családban, hogy az az egész rokonság, meg mindnyájuk életének egy megrendítő döbbenete volt, és aki jött azzal, hogy a szomszéd asszony lelkészt ajánlotta, kivel beszélgessen, és kérdezte, hogy mit lehet tenni azért az elhunytért. És amikor elmondtam, hogy azért már semmit, de mi lesz magukkal, és kezdtünk beszélgetni arról a helyzetről, amiben voltak. Ő utólag ezt úgy regisztrálta, hogy úgy megijesztettem őt, pedig igazán nem ijesztésként, nem is így szoktam beszélgetni valakivel, de úgy látszik, Isten olyan élessé tette a számára a kérdést, hogy ő akkor ott megállt, és megértette, hogy az életében fordulatnak kell bekövetkezni. És meg is történt ez a fordulat. Megállt, és tudott a család számára is már jelt vinni az Isten bűnbocsátó, megszabadító kegyelméből, arról az életről, amit fogalma sem volt addig, de most megismert, elfogadott, megkapott ez a fiatal asszony, vagy az a budapesti fiatalember, aki Budapest válogatott futballistaként élte fiatal világát, üzletet vezetett a körúton, és minden úgy tűnt, hogy az övé, az egész élet, és egy súlyos motor balesetben halálán volt. És mikor a katonaorvos, a főorvos az intenzív osztályon őt úgy kelthette életre, hogy 18 napi gépen levő állapot után újraindult minden, mikor már lekapcsolni kívánták a gépet. És mikor megköszönte neki, hogy mekkora nagy dolgot tettek vele, akkor azt mondta ez a főorvos még a régi időkben, katona ember, tudja, fiatal ember, ilyenkor mi azt szoktuk mondani, hogy köszönje az Istennek, mert itt mi már sehol nem voltunk. És ez a mondat, hogy a katona, doktor, akire úgy nézett mindenki, hogy ő, amit mond, hogy milyen nagy tudású és hogy van, az Istenre mutat. És akkor kopogtatott egy parókiá, hogy erről az Istenről szeretne többet is tudni. És megindult egy folyamat. Nem kívánom sorolni a példákat, testvéreim, de jó nekünk úgy figyelni az életünk eseményeit, hogy vajon, Uram, mit akarsz ebből kihozni? A második üzenet. Amíg Isten szava el nem ér hozzánk, a szamarainkat keressük, ebből áll az életünk. Azokkal vagyunk elfoglalva, de mi mást is tehetnénk? Most olvassuk az apostolok cselekedetei során, ahogy Pál apostol elérkezett Athénba, és a világ szellemi fővárosában Jézusról, föltámadásról beszél, és bocsánat, ha így mondom, körbe röhögik az aténiek. És az van az igében, hogy mert az aténiek nem voltak mással elfoglalva, mint mindenfajta újdonságnak a tudásával, beszélésével, mint azt mondanánk ma, hogy az aténiek olyan újságolvasók voltak, akik amit csak lehetett besöpörtek, csak megint valami hírt kapjanak, és amikor kapják ezt a másdimenziós hírt, ezt az igazi valóságot, amit Pál apostol hoz, akkor azt mondják, hogy mit akar ez a csacsogó beszélni. Majd még meghallgattunk, lekeverik az Areopágoszról. Menjen csak az útjára, ebből elég. Ez nem hír, mert ő Jézusról és a feltámadásról beszélt. Valakit hívtam Isten közelébe. És azt mondta, hogy de előbb még ezt elintézem, még ezt rendbe kell tennem, de még itt. És elmondta, hogy mi mindent kellene összehozni, és ha ez mind meg lesz, akkor majd jövök. Sehogy nem értette, hogy mondom neki, értse meg, ezt az Úr nélkül nem tudja rendbe hozni. Hát keressétek először Isten országát, és a többi ráadásul megadatik. Hát éppen az a gond. Hát azért van ennyi felől betört árvíz az életében, mert nem találja az utat. Azt, akivel olyan lépéseket tudna tenni, nem értette. Keresi a szamarait azóta is. Az meg már a csúcs volt, testvéreim, amikor valakit kedvesen hívtam csendes hétre, asszony testvért, és tudják a testvérek mit mondott. De mi lesz a macskáimmal egy hétig? Én csak álltam, és azt mondtam, hogy Uram, most add, hogy ne mondjak semmit. Csak most adj. Az üdvösségéről van szó. Arról, hogy a vallásos életébe végre Jézus Krisztus szabadítása beléphessen, és azt a sok minden megkötözöttséget, bűnt, vakságot bevilágítsa. És ő azt mondja, hogy 5 napig kieteti a macskáimat, és azóta is a macskáit eteti. Én csak szomorú szívvel azt mondtam, Uram, itt nem tudok mit mondani. Itt csak te tudsz. Keressük a szamarainkat, megy, ki a maga vonalán, és úgy látja, hogy ez a fontos. Ez, de még ez. És közben szólítana az Úr, és még süketek vagyunk, vakok vagyunk. No de a harmadik üzenet, amikor elér Isten igéje bennünket, így ahogy Sault, hogy most pedig állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét, akkor már rajtunk áll. Hogy hajlandók vagyunk-e megállni, nem egy órára csupán, hanem megállni az életünkben, meghallgatni az ő szavát. Saul mondhatta volna, elég, proféta, megmondtad, a szamarak megvannak, akkor megyek haza. Nekem csak erre van szüksége. De nem, Saul ott megállt. És aztán a következő fejezet elmondta, ahogy pontosan kijelentette neki Sámuel az Úr szavát. Fiatalember van előttem, még a korábbi gyülekezetből. Azt mondta egy csendes hétről hazatérőben, ott voltam a küszöbön, hogy odaadjam az életem az Úrnak. És a követésébe elinduljak, de mégsem. Úgy fölmelegedett a szívem, olyan világos volt előttem. De aztán mégis arra gondoltam, hogy nem. és azóta túl van egy elrontott házasságon. Nagyon derék fiú, dolgozik egész nap, csak azt nem tudja, hogy azon túl, hogy két szép kedves gyermekét nevelgeti, a párjával együtt, talán még nem is házasságban, élettársi kapcsolatban, de kedvesen neveli, hogy azon túl ez az egész taposómalom mire való. Ott vagyok, hogy hallom a szót, fölmelegíti az Isten a szívem, és visszatorpanok. Mert a megállítás döntő változást hozott Saul életébe. Volt addig, és most lett azután. Így van mindenki, akit megállított az Úr. Testvéreim, akik itt vagyunk, azokat vagy megállította már ilyen döntő módon. Talán nem ilyen karakterisztikusan, mint Sault, hogy odaáll a proféta elé, de az ige hallgatása közben eljutott az életükbe az, hogy állj meg, és most megmondom neked az Isten beszédét. Elmondta, megállította, és volt addig, és kezdődött azután az életükbe. Akik ezt átélték, akik ezt tudják, azok értik, hogy miről van szó ebben. Azoknak az az érvényes, hogy nagyon figyeljenek tovább. Nagyon figyeljünk az Úr szavára. Így mondja Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Hogy sokszor elsüketül a fülünk, eltompul, hogy hadd hallanánk, ha nem is a döntő fordulatot hozó üzenetet, hiszen az végbe ment az életünkbe, a tovább vezető üzeneteket. Aki pedig még nem tudja, hogy miről van szó ebben, hogy most állj meg, mit mond az ige, valóban megszólít az Isten személyesen, anélkül, hogy valami misztikus hangokra gondolnánk, de hogy egyértelmű lesz, hogy velem beszél, és úgy beszél, hogy az megállít, és a múltamra és a jövőmre nézve is. Döntő módon igazít el, aki így még nem állt meg, tudjon róla, kérje, várja, és kérje, hogy Uram, tedd a te igédet személyessé nekem, hogy megértsem és szeressem a te velem való tervedet, és odaadhassam arra neked magam. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, élő Urunk, a te igéidért, és most megköszönjük azokat az igéket, amelyek személyesen szólítottak meg eddig már életünkben bennünket. Köszönjük azt a csodát, hogy a régi ige egyszer csak olyan erővel érkezik el hozzánk, ami elől talán ki sem lehet térni. Áldott légy, hogy sokak életét állítottad úgy meg, ahogy Saulét itt közöttünk is, és elmondattad a te igéidet nekik, és újjá teremtetted az életüket. Köszönjük neked, hogy valóság ez, ma is évezredek múltán. Áld meg a gyülekezetünket, kérünk, élő igével, az otthonainkban is a Biblia olvasásunkat elevenítsd meg. Köszönjük neked, hogy sokféle módon juttatod el hozzánk szavadat, akaratodat. Imádkozunk most a jövő hétért, különösen is kisgyermekeinkért és a nagyobbakért, ott Isten táborában. Add meg, hogy a játék, a vidám együttlét, a kedves hét, hadd legyen alkalom számukra, hogy te igéket helyezel el a szívükben, amelyek életre szólóan kísérik őket. De ugyanezt kérjük mi magunk is, és köszönjük neked, hogy a te igéd igazság, és nem kell más felé tájékozódni ahhoz, hogy ebben és az eljövendő életben utat találjunk. Köszönjük neked, hogy rád lehet bízni gyermekeinket, unokáinkat, szeretteinket a nyári forgatagban is, életünket, utunkat, feladatainkat, gyülekezetünket. Hálát adunk neked, hogy betegeinkre is, most éppen kórházba készülő testvérünkre is gondod van, és az onnan érkezőkre is. Hadd bízzuk így rád mindannyiuk életét, kicsinyekét, nagyokét egyaránt. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Amen.